16. weboldal hiba az, ami az előző pontnak a másik véglete. Ugye az előző pont a rondaságról és az olvashatatlan színkombinációkról, meg a különböző képhátterekről szólt. A másik véglet az, hogy csodaszép, drága, nagyon igényes a dizájn, teljesen egyedi az oldal, de ebből kifolyólag egyrészt sosem térül meg, másrészt pedig állandó webmesteri jelenlétet igényel. Nekem volt rálátásom olyan projektre, amire egy év alatt egy ilyen 25 millió forintot elköltöttek, és további havi 3-400 ezer forintot igényelt az úgymond webmesteri jelenlét, de ettől függetlenül egy WordPress oldalról volt szó. Ez egy átverés volt úgymond, és bő másfél év alatt elkészült az oldal, ami ilyen, tényleg nem akarok rossz indulatú lenni, de körülbelül fél órás munka volt, és egyszerűen abban a hitben volt tartva a tulajdonos, a vállalkozás vezetője, hogy ez egy egyedi oldal, és nagyon-nagyon ki van találva a kód, meg a működés, és majd ez hozza a vevőket. Na most sem a kód, sem a WordPress motor, sem az egyedi design nem hoz senkit, mert az üzleti modell, meg a tartalom fogja hozni az embereket, a vásárlókat, az ügyfeleket, a felhasználókat, a regisztrálókat, az akárkiket. A másik véglet az, hogy tényleg nagyon szép az oldal, és ha már oda vetődik valaki, akkor tényleg jó ránézni, könnyű használni, de közben meg egy állandó embernek a karbantartási és mindenféle jelenléte szükséges, sok-sok százezer forintért. Én azt gondolom, hogy ez is egy hiba. Ez lehet, hogy csak az én meglátásom, hogy én annak a híve vagyok, hogy induljunk el kis költségvetéssel online, és tegyük bele azt a 25 milliót a marketingbe, mert akkor már lesz egy 100 000 felhasználónk, akit esetleg úgy el tudunk érni, hogy az a 25 millió egy év alatt megtérül, mint sem, hogy tegyünk bele egy másfél év alatt 25 milliót a weboldalba, további x milliót az évek során az arra, hogy egy webmester feltöltse mondjuk a cikkeket, és akkor még mindig egy fillért se költöttünk a marketingre, csak elhitettük magunkkal a mindennapos meetingek során, hogy ez mekkora fantasztikus nagy dolog lesz majd valamikor. Azért mondom el ezt, mert egy olyan vállalkozás, akik eddig sosem foglalkoztak így az online világgal, nagyon könnyen belecsúsznak olyan átverésekbe, amik szerintem így vétek. Tehát, hogy ezt érdemes tudni, hogy egy weboldalnak a nulláról való leprogramozása sem kerül 25 millió forintba, és nem kell, hogy havi 3-400 ezer forintot webmesternek kifizessünk, mert olyan szinten készen vannak már ezek a dolgok, hogyha a nulláról írja meg a kódot, akkor is nem másfél évig tart, meg nem annyiba kerül, hanem sokkal gyorsabban és sokkal frappánsabban megvan ez oldva. Nem sajnálom ezt a pénzt senkitől, csak szerintem, mire másfél év eltelik ezzel a nagyon szuper előkészülettel, addig 85 konkurens elindul a full ingyenes WordPress oldalával, és 25 milliót termelnek havonta, mire te a 25 milliós oldaladdal kimerészkedsz a nyilvánosság elé. Ez egy ilyen világ, hogy nem évekig kell építkezni, hanem egy-két hétig kell építkezni, és utána robbantani kell. Tehát itt másfél év az interneten, az évtizedek a való életben. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon fontos szem előtt tartani, hogy remélem, hogy ez nem volt sokkoló információ, hogyha esetleg már elköltöttél pár milliót a weboldaladra. Nem valószínű, hogy kidobott pénz, de azért láttunk már olyat, hogy kidobott pénz volt, és sosem térül meg, akármennyire nagy reményeket fűzünk hozzá, mert általában ez akkor szokott így előfordulni, amikor ilyen nagyon-nagyon újszerű dolgot találunk ki, mert azt gondoljuk, hogy olyan még nincs, és akkor mekkorát fogunk vele kasszálni, és azt hiszük, hogy ráérünk vele elindulni, de nem érünk rá, mert amíg mi a nagy dolgot dédelgetjük addigra, az a nagy dolog, az már nem lesz semmi. Tehát az már egy lerágott csont lesz. És manapság nem ez a menő, hogy évekig készülődünk, hanem az a menő, hogy egy-két hétig készülődünk, és robbantunk. Tehát sok pénzt beleteszünk az első ilyen nekiindulás időszakának, és akkor több pénzt teszünk a marketingbe, mint mondjuk a weboldalba. Ez nem csak kicsiben, de nagyban is ez történt, annak idején, mikor a Jófogás meg az Apród versengtek egymással. Hát olyan oldalt, mint a Jófogás, meg mint amilyen az Apród volt, olyat neked én fél óra alatt összerakok. Én egyedül, semmi webmester. Lefoglalom a domént a tárhelyjel, feltelepítem azt az eszközt, amivel ezek az oldalak tudnak működni, és lehet, hogy még egy jobb oldalt is összerakok, mint például a Jófogás. Mégis az Apród és a Jófogás milliárdokat költöttek a marketingre. Mert volt egy verseny, ugye ez két nemzetközi cég versenye volt a magyar és egyéb piacokért, és a végén a verseny úgy ért véget, hogy igazából leosztották ezeket a fennmaradó piacokat egymás között, nem győzött senki, hanem volt mondjuk 8 ország, ahol még egyik cég se volt ott, és akkor 4 lett az egyiké, 4 meg a másik, és megegyeztek. És ehhez költöttek el évente 2-3 milliárd forintot, hogy minél több embert tereljenek oda az oldalukra, az egyébként ilyen fél óra alatt összetákolható oldalukra. Nem a weboldal érte ott a sokat, hanem a rengeteg felhasználó. És most a Jófogásnak gyakorlatilag szinte az teljes magyar internetező lakosság a regisztrált felhasználója, tehát eszméletlenül nagy bázisuk van, akiket lehet mozgósítani, és hát nem is kell mozgósítani, mert napi szinten ugye használják az emberek. Ugye ehhez az is kellett, hogy az Express oldalt, illetve újságot megvették és megszüntették. Szóval nem a weboldalban voltak a milliók meg a milliárdok, hanem a stratégiában és a marketingben. Úgyhogy ha más nem is, akkor ez legyen úgy intő példa a weboldalba való nagy-nagy pénzek befektetése ellen. 17-es pont, erről már többször esett szó, de külön kiemelném az arctalanságot és az élettelenséget. Az arctalanság kicsit egyenlő az élettelenséggel. Éppen nemrégiben konzultáltam egy ügyfelemmel, akinek javasoltam már így többetszer, hogy hát azért, illetve szóba került, hogy hát jó lenne, ha a fotóját kirakná, de olyan helyen dolgozik még, egy pár hónapot még szeretne, ahol ez tiltva van. Tehát van egy ilyen szerződés aláírva az ott dolgozókkal, hogy online felületen nem teszik ki a fotójukat. Nevét leírhatja, de a fotóját nem teszik ki, és akkor ez így, tehát hogy egy hiányzik így a weboldaláról, de majd ki lesz rakva, de hát addig is ugye enélkül kell boldogulni. De az arctalanság nem csak a kép nélküliség, hanem ez a hideg, távolságtartó megközelítése a látogatókkal való kommunikációnak, amikor nem akarunk elárulni magunkról semmit, amikor nem akarjuk elárulni, hogy honnan jöttünk és honnan tudjuk ezeket a dolgokat, maximum csak a különböző végzettségeinket és bizonyítványaink sorszámát soroljuk, meg nem tudom én, egy-két hivatalos publikációnak a linkjét tesszük ki, és egyszerűen, mint ember nem jelenünk meg az egész projekt mögött. Tehát az arctalanság hibája nem a képtelenség hibája, hogy nem rakunk ki képet, meg nem teszünk ki a kutyánkról, macskánkról, gyerekünkről képet, hanem az, hogy nem adjuk önmagunkat. Használjuk azokat a szófordulatokat, amiket mondjuk a való életben, ha használjuk, akkor nevetnek a többiek, vagy nem vagyunk egyediek, hanem igyekszünk ilyen kicsit hivatalos hangnemet megütni, és ennek révén gyakorlatilag semmiről sem beszélni. Szóval, hogyha ezen sikerül túllépni, és nem csak egy arcot, hanem egy valódi, szerethető, létező karaktert tudunk a tartalmaink mögé tenni, akkor az egy nagyon-nagyon erős fegyvertény. Tehát, hogyha az én vagy az ügyfeleim konkurensei között azt látom, hogy valaki olyannal állunk szembe, aki nagyon megnyerő, kicsit megosztó is, mert hát nyilván egy ilyen személyesség az nem mindenki számára vonzó, tehát egy embert nem mindenki szeret, hanem fele szereti, fele nem szereti, tehát hogy így megosztó, de mégis emberi, akkor azért mindig tudom, hogy fel kell kötni a gatyát, és oda kell tenni magunkat ez ügyben is, mert egyszerűen ezt nem lehet lemosni semmilyen más módon, mint ugyanezzel, tehát hogy csak kicsit jobban természetesen, hogy a személyes varázs az egyszerűen felülmúlhatatlan, és akkor igazából még az sem történt meg, hogy hú, de nagyon titkos információkat adtunk át, egyszerűen csak beleágyazzuk a saját személyiségünket a mondani valónkba, és akkor aznak varázslatos ereje van. Tehát, hogyha ez nem valósul meg, az eléggé hiba, de nyilván nem lehet mindennek megvalósulnia, tehát hogyha olyan a vállalkozásod, hogy ez egyáltalán nem működhet, akkor nem gondolom, hogy ettől most hanyat kellene esni, mert működhet a dolog enélkül is, főleg, hogyha mondjuk a te iparágadban azért nem valósulhat meg, mert ott ez nem vetne rád jó fényt, és ebből kifolyólag a versenytársak sem tudják ezt megvalósítani. Tehát akkor nem kell a Dunának menni, hogyha ez így nálatok is létező úgymond probléma, mert fel kell mérni, hogy mi a helyzet a piacon. Ha más is tudja csinálni, akkor egyébként ti is fogjátok tudni. Nagyon sok weboldalról is ez a 18-as hibapont, hiányzik a bemutatkozás, illetve olyan a bemutatkozás, hogy hát ilyen inkább ne is lenne. A semmit mondó bemutatkozás nem jobb, mint a semmi. Mert a semmit mondó bemutatkozás az távol helyezi a látogatót a mondani valótól, meg a vállalkozástól, meg a vásárlási kedvtől, és innentől kezdve többet ártottunk vele, mint használtunk. Tehát a bemutatkozásnak valami tök jónak kell lennie. Lehet felsorolásos, lehet történetmesélős, lehet egy komplett hős történet, a hős útja, hogy te hogyan kezdted, de hogyha nincs erre mód, akkor meg olyat kell csinálni, az ügyfeleket kell a középpontba helyezni, és róluk kell mesélni, hogy rajtuk te hogyan akarsz segíteni, miért akarsz segíteni, mi a te motivációd, az egészet miért csináljátok, miért nem hagyjátok abba, amikor már, amikor éppen rosszul megy, bármit meg lehet osztani, ami egy kicsit így személyessé teszi. Nyilván egy kép az nem rossz ilyenkor, ha ott van, de akár az egész csapatról lehet egy képet, tehát nem kötelező mindenkinek a nevét és tényleg a kutyamacska nevét kipublikálni, de hogy valamiféle arcok, hogyha megjelennek, az tök jó, de a szöveg a lényegesebb. És a szövegnek olyannak kell lenni, hogy ne a távolságot tartsa, hanem hozza közel. És ennek ugye egyik alapja a történetmesélés, a másik pedig az, hogyha nincs történet, mert olyan is van, nem mindig lehet elmondani a valódi sztorit, de ha el lehet mondani, akkor mondjuk el, ha pedig nem, akkor más módon meg kell közelíteni. De mindenképpen kell egy olyan bemutatkozásnak lenni, ami közel hozza az olvasót. Elég sokan olvassák a bemutatkozás részeket, vagy a rólunk menüpontot, tehát erre érdemes kiemelten odafigyelni. 19-es hiba az az, amikor nincs meg az összhang a látogatóknak írt, a közösségi oldalakon jól működő, és a Google által is szeretett tartalom között. És mondjuk kizárólag csak olyan tartalmakat közölsz, amik a közösségi oldalakon is jól működnek. Rövid, frappáns, néhány tippet, trükköt tartalmazó írások, jó kis képekkel, kipublikálva a weboldalon, jellemzők, hogy ez körülbelül ezek ilyen 1500 leütést tartalmaznak, ezek jól teljesítenek a Facebookon, és akkor hurrá, onnan jönnek az emberek. Igen ám, de ezeket gyűlöli a Google. A túl rövid tartalmakra azt mondja, hogy ez bizony gyanúsan gagyi tartalom, és akkor én ide látogatókat nem küldök. Tehát úgy építed az oldaladat, hogy soha nem fordulhat elő az, hogy a Google a legeslegnagyobb kereső óriás, az oda neked valóban probléma tudat embereket küldjön. Tehát csak egy ilyen tartalomtípusra koncentrálsz, és akkor ezáltal a többitől elvágod magad. Másik, ami inkább azért elterjedtebb megközelítés és egyben probléma, hogy kizárólag a Google-nek írunk, tehát mindig csak egy-egy kulcsszóra helyezzük a hangsúlyt, és csak azt szajkózzuk. Hát láttam olyan oldalt, az kifejezetten ilyen konkurens, a mi konkurensünk egyike, hogy gyakorlatilag a marketing szöveg kifejezés az annyiszor szerepelt az oldalon, hogy legalább 50-szer. Tehát már borzalmas volt olvasni az összes alcímben, az összes bekezdésben 3-szor, ott volt az, hogy marketing szöveg, és hát ez így nem létezik. Tehát, hogy ez a visszataszító kulcsszóhalmozás tipikus esete, de még ezzel is talán lehet boldogulni, de ha minden szöveged ilyen, az azért az olvasók számára iszonyúan fárasztó, tehát ők meg nem fogják szeretni, de a Google azt is figyeli, hogy szeretik-e. Tehát az, hogy nem tudom én hány százféle szempontot vesz figyelembe az a Google kereső algoritmusa, hogy a te oldaladra küldje az embereket, vagy máshova, az ugye már egy elismert és közismert tény. Most ebből az egyik az, hogy hányszor szerepel a kulcsszó, tehát tényleg arról szól-e a tartalom, amiről szólnia kell, de azt is fogja figyelni, hogy az olvasók mennyi időt fognak ott eltölteni, milyen gyorsan pattannak vissza újra a találati listára, vagy átkattintanak-e egy következő tartalomra, mert az is nagyon jó jel. Szóval, ha csak erre koncentrálsz, hogy csak a Google szeresse, akkor azt sem fogja szeretni a Google, mert a Google azt szereti, hogyha kicsit ilyen változékony és változatos a tartalom, és vannak hosszú szövegek, vannak rövidebb frappánsok, de minimum 3000 leütés, tehát ez most úgy tűnik, hogy nagyon jól beválik, a 3000 leütés minimum szóközökkel együtt lehet számolni, amiben azért már csomó hasznos információt át lehet adni az embereknek, és még mindig nem olyan hosszú ez, hogy ne lehetne megosztani a Facebookon is. És akkor egyszerre 3 csapást lehet mérni egy tartalommal, sőt a negyedik ugye az, hogy még hírlevélben is ki lehet küldeni, és akkor még a hírlevélben is frappáns tartalomnak minősül. Az nagyon-nagyon nagy baj, hogyha csak és kizárólag mondjuk keresőoptimalizálási céllal írsz. Nagyon nagy baj, hogyha kizárólag a kicsit ilyen félbódult állapotban lévő, egyik ügyfelünk úgy mondta, hogy zombi üzemmódban lévő Facebook látogatókra alapozol. Meg az is baj, hogyha nagyon erőlködsz, hogy már pedig hihetetlenül nagyon-nagyon hosszú és alapos tartalmak legyenek, mert az meg nem biztos, hogy megtérül a 15 ezer leütés minden héten, és akkor rengeteg munka van benne, meg szerkesztés, meg kitalálni, meg megírni, stb. Stb. És igazából hónapok múlva derül ki, hogy nincs értelme ennyi energiát befektetni. Szóval nagyon változékonnyá kell tenni magát a szöveges tartalmat, mert az meg a másik fele, hogy olykor elő lehet állni képes tartalmakkal, tehát amik kifejezetten képekre alapoznak, galériára, vagy bármiféle ilyen képgyűjteményre. Lehet videókat is posztolni, de az fontos lenne, hogy saját videó legyen, vagy annyira nem saját, hogy ugyanazt mondja el a videó, amit te is mondanál, tehát hogy a te álláspontodat támassza alá, illetve hanganyagba is meg lehet nyilvánulni, bár ez inkább a ritkább fajta, de vannak ezek a podcastek, amikor ilyen kifejezetten hangban kommunikálnak a bloggerek és a vállalkozások. Ha a te célközönségednek ez jól működik, akkor nyugodtan lehet csinálni. 20-as hiba az, hogy bár erről kereső optimalizálási szakemberek nagyon-nagyon sokat tudnának beszélni, hogy mennyit küzdenek az ügyfelekkel, de az egy nagyon nagy hiba a weboldalakon, hogyha úgy közelítjük meg a kereső optimalizálás intézményét, hogy egyszer elintézzük aztán jó napot. Hozzánk rendszeresen jönnek olyan vállalkozások, akik igazából nem a weboldalukról szerzik az ügyfeleket, de azért jó, ha van egy ilyen pár dolgot elmondó weboldal, ami mondjuk egy megbeszélésen elhangzottak dolgok, azokat vissza tudja nézni az ügyfél, hogy jé, tényleg pont erről írnak a weboldalukon. Tehát ilyen 5-6 menüpont, közepesen hosszú szövegekkel, és hát az a problémájuk, hogy mondjuk beírjuk a cégvezető nevét a keresőbe, és nem ez az oldal jön ki a nevére, hanem valaki teljesen másnak a Facebook profilja. És azt gondolják ezek a vállalkozások, hogy kicsit megturbózva a cégvezető nevével, meg egy bemutatkozást feltöltve, majd el lesz intézve a kereső optimalizálás, és majd a cégvezető nevére, meg a cég nevére, meg az ilyen fontos kulcsszavakra majd ők lesznek az elsők a találati listán, de nem lesznek. És ezzel ugye megküzdenek a kereső optimalizáló cégek is, hogy mire eljuttatják az ügyfeleik agyába, hogy kereső optimalizálás, ha tényleg nagyon merész céljaink vannak, akkor azért az egy ilyen 9-10 hónapos folyamat is lehet akár, sőt, hát talán ennyi az alap, de mi is még mindig találkozunk velük, tehát már olyan oldalak, amik már így vannak úgymond kereső optimalizálva, olyanok is kerülnek hozzánk, hogy na még egy-két menüpontnyi szöveget kellene írni, és hát, hogy akkor majd így készen lesznek ezzel a dologgal, de nem lesznek készen. Tehát nagyon nagy hiba azt gondolni, hogy pár menüpont, egy cikk, a cégvezető bemutatkozása, az majd bármit is intéz helyetted, vagy a cég üzletkötője helyett, mert nem fog. Egyszerűen nem találják meg, nem ezek az információk fognak első helyen, de még csak az első oldalon sem feljönni a találati listán, és akkor ez egy ilyen eléggé ciki faktor, amiben nem kellene belecsúszni. Azt kell megtanulni, hogy a keresőoptimalizálás egy folyamat, egy folyamatos, állandó feladat, ami rövid távon is hoz eredményt, de az a lényege, hogy hosszú távon hasznos. Ugye míg a közösségi oldalakon megosztunk egy tök frappáns cikket, továbbosszák 28-an, akkor egy ilyen 24-48 óra alatt elérünk, nem tudom én, 15 ezer embert, és akkor hurrá, de ennyi volt. Tehát ha ugyanazt megosztod még egyszer, akkor már csak 2000 emberhez fog elérni, és egy ember fogja megosztani, pedig ugyanaz a tök jó tartalom, de egyszerűen a Facebook így működik, hogy ott egyszer tudod ellőni a jó tartalmat. Próbálkozhatsz többször is, de egyszer fogja engedni, hogy emberek elé kerüljön, és ezt nem véletlenül fogalmazom meg így, mert ténylegesen lekorlátozza az eléréseket a Facebook. De a kereső optimalizálás meg úgy működik, hogy megírsz egy tök jó cikket, vagy megírunk neked egy tök jó cikket, azt kiteszed az oldaladra, az szépen folyamatosan a Google szeme előtt van, és azt majd ő mérlegeli, hogy jönnek erre emberek, elég benne a kulcsszó, tényleg hasznos tartalom, a közösségi médiából is jönnek rá, tehát ott is jól teljesít, már ezt is figyeli a Google, te kiküldött hírlevélbe további embereket küldesz rá, ezt is fogja majd figyelni a Google, és akkor egy-két hét múlva azt mondja, hogy ez jól bizonyított ez a cikk, úgyhogy ezt én előre hozom mondjuk a 25. helyről a 9. helyre. És ez, ha nem avatkozik közbe senki, ez még tud javulni. És további hasonló tartalmak már a meglévő tartalmakat is előrébb tudják hozni. Továbbá a rendszeresen frissülő tartalmak, azok azt tudják elérni, hogy nem 35 kulcsszóra jelenik meg az oldalat, hanem 350 kulcsszóra, amikre te mondjuk nem is gyúrtál, úgymond, hanem csak így szóba kerülnek, és a Google úgy gondolja, hogy ezek fontosak lehetnek azoknak is, akik egy kicsit másabb, vagy tágabb témakörökre keresnek. És ez ehhez idő kell. Tehát a Google egy akár 5 perc múlva, vagy 10 perc múlva beazonosítja, hogy új tartalom van az oldaladon, de ez nem jelenti azt, hogy oda is teszi a találati lista elejére, mint bizalmat kapó tartalom, hanem ő kivár, és méri az adatokat, és gyűjtöget, és akkor így heteken keresztül eltart az, hogy egy nagyon-nagyon ütős, a világ legjobb cikke mondjuk előre tud kerülni a találati listám. És ez hosszú távon működik, és minden összefügg mindennel, tehát neked minél több ilyen tartalmad van az oldaladon, annál jobban fog mindegyik majd teljesíteni, tehát lehet ebben bízni. Tehát az, hogy egyszer letudtuk ezt a keresőoptimalizálás dolgot, ez kamu. Tehát ilyen nincs, úgyhogy ha esetleg ilyesmiben bíznál, akkor hát ezt felejtsd el. 21-es hiba, hogy nincs statisztikád, amit elemezhetsz. Hát ugye már most nem tudom, mennyit beszéltem a Google-nek a adatfelmérő egységeiről. Az egyik legjobb ilyen analitikai szoftver az a Google Analytics, ami teljesen ingyenesen használható X millió látogatóig. Nyugodtan lehet regisztrálni, egy egyszerű kódot kell az oldal forráskódjába beilleszteni, és onnantól kezdve nézi azt, hogy honnan jönnek a látogatók, mit néznek meg, hova kattintanak tovább, mennyi ideig vannak ott, ebből mennyi az új, mennyi a régi, stb. Nem akarom elmesélni, mert ezt látni kell, de nagyon-nagyon fontos mérni, hogy honnan jönnek a látogatók, hiszen ezt így tovább lehet építeni, hogy ha a Google-ből jönnek, akkor ott azt építeni érdemes. Hogyha kizárólag a Facebookról jönnek, akkor meg ott kell tovább terjeszkedni. Ugye itt is érvényes lehet ez a 80-20-as szabály, hogy a látogatók 20%-a hozza majd a legtöbb pénzt, vagy a látogatók 80%-a nem fizet soha egy vasat se, nem lesz belőlük megrendelő, ezeket is így majd mérlegelni kell, de ezekben is segítenek az adatok. Aztán érdemes mérni, hogy milyen időszakok és milyen napok erősek, tehát a dátum időtartományokat is érdemes összehasonlítani, külön elemezgetni, azt is mérni kell, hogy mennyi időt töltenek az oldalon, meg hány oldalt néznek meg átlagosan, milyen folyamaton mennek keresztül, tehát honnan, hova érkeznek, és miket nézegetnek végig, milyen mélységbe jutnak el, és mi az utolsó, amit látnak, és az is nagyon fontos, ugye, hogy milyen kereső szavakra érkeznek, de ezt nem a Google Analytics fogja megmondani neked, hanem a Google Search Console nevű oldalacska, ami egy másik analitikai szoftvere a Google-nek, szintén ingyenes, és kifejezetten azt nézi, hogy milyen linkek mutatnak az oldalra, és milyen kereső kifejezésekre hanyadik helyen állsz, hogy javulsz, hogy romlasz. Szóval nagyon-nagyon fontos eszköz ahhoz, hogy milyen irányba kell a tartalmat fejleszteni. Tehát ez egy nagyon alap szoftver, és az adatvezérelt marketingnek az egyik kifejezetten kulcsfontosságú eszköze a Google Search Console, vagy más néven Webmaster Tools. Régi nevén, lánykori nevén. 22-es hiba az, hogy eltűnnek a tartalmak. Ugye erről már beszéltem, hogy a 404-es hiba üzenettel foglalkozni kell, de például a Google Webmaster Tools, vagy Webmaster Tools, Search Console mostani nevén, de akárhogy rákeresel, ugyanoda jutsz majd el. Kifejezetten figyeli, hogy hány olyan oldala van a weboldaladnak, ami nem elérhető, tehát a robot az mindig ezt fel fogja térképezni, és ezeknek a arányát ezt elég alacsony szinten kellene tartani, mert ha túl magas ezeknek az aránya, akkor bizony az is így bizalmatlanságot szül. És ugye ez egy kicsit ellentmondásban van azzal, amit mondtam, hogy az elavult információkat le kell venni, de erre van megoldás. Az egyik az, hogy az elavult információkat frissíted, update-eled. Ezt nagyon szereti a Google, számtalan olyan bérszámfejtéssel, minimál bérrel, meg nem tudom én, ilyen adózási kérdésekkel kapcsolódó cikk van a neten első helyen a találati listán, hogy gyakorlatilag 2013-ban elkezdték írni a cikket, és akkor a 2017-es évben is folytatták, tehát így megújították a tartalmat, nem eltitkolva, hogy ez nem egy teljesen zsírúj cikk, hanem ez egy éveken keresztül folyamatosan karbantartott cikk, és akkor ez egy nagyon-nagyon bizalmi tényező a Google-nél, ez az egyik megoldás. Tehát amit az előzőekben elmondtam, hogy erre oda kell figyelni, hogy az elavult tartalmak azok ne keltsenek bizalmatlanságot, ezt ki lehet iktatni úgy, hogy az elavult tartalmakat update-eljük folyamatosan, vagy egy másik, hogy a megszűnő tartalmakat átirányítjuk az újra. Tehát, hogyha valaki 2015-ös információkat keres, de mi azt gondoljuk, hogy 2015-ös árlistánkkal már nem szeretnénk őt zsibbasztani, meg egyébként is lehet, hogy ez már egy kicsit egy ilyen stratégiai szempontok szerint kicsit titkosnak is minősíthető, akkor a 2015-ös árlistánkra érkező embereket át lehet irányítani, lehet a 301-es átirányítással is, ez a SEO erőt is átadja, mondjuk az éppen aktuális 2017 vagy 2018-as információkra, és akkor nem tűnik el a látogató, nem szembesül egy ilyen 404-es hiba oldallal, nem látja ugye az elavult információt, aminek révén bizalmatlanságot érez, nem folyamatába frissítettük a tartalmat, hanem egyszerűen csak az újra irányítottuk át. Szóval van itt két lehetőség, tehát nem törölgetni kell az információkat, hanem átgondolni, hogy így látjuk el ezt a felelősségteljes feladatot, hogy mindig normális információk legyenek, vagy amúgy. Én azt gondolom, hogy a frissítés az egy nagyon előremutató dolog, azt a Google nagyon szereti. 23. weboldal hiba, bár hogyha van már weboldalad és webmestered, biztosan találkoztál ezzel a témával, mert a webmestereknek mániája ez, hogy túlságosan lassú a szerver, vagy túlságosan nagy az oldal, és nehezen és lassan töltődik be. Ez nem csak kereső optimalizálási szempontból probléma, hanem felhasználói élmény jellegből is, és ez visszahat a kereső optimalizálásra, de a Facebook sem fogja kirakni 30 000 ember elé a világ legjobb posztját sem, hogyha abban egy olyan oldalra mutat link, ami baromi lassan töltődik be. Van egy olyan segédeszköze szintén a Google-nek, hogy mindjárt mondom a nevét, Page Speed Insights. De ha rákeresel arra, hogy weboldal sebességteszt, akkor is egy egyik találat ez lesz majd a találati listán, de további ilyen eszközök is vannak. Ide beírod az oldaladnak az URL-jét, és megnézed, ki fogja elemezni, hogy asztali gépen és mobilon mennyire gyors. Ráadásul nem csak azt elemzik, hogy mennyire gyors, így pontozza is, jelzi színekkel, hogy ez elfogadható-e, vagy elfogadhatatlan tartományba esik-e, hanem azt is ki fogja írni, hogy mit kell javítani. 24-es hiba a weboldalon, ez kifejezetten szöveg vonatkozású, most így a technikai témák után, hogy semmit mondóak a címek. Azt kell tudni a címadásról, hogy nem mellékes ugye a kereső optimalizálás soha, az sosem mellékes igazából. Ez egy ilyen játék, hogy soha nem lehet elfelejteni, hogy a Google az tud nekünk segíteni, és tud minket akadályozni is, tehát inkább arra kell törekedni, hogy segítsen. Tehát ilyen kulcsszavak, ha benne vannak, akkor az tök jó. De igazából az emberi elmében kell, hogy működjenek a címek, és hogyha azok működnek, akkor nyert ügyünk van, mert a Google akkor is jóra fogja értékelni a tartalmat, hogyha eleve nincs benne a kulcsszó a címbe. Ilyen címeket láthatsz nálunk, hogy a megvalósító erejű visszatérés az alapokhoz videó. Na, ez mit mond? Ez igazából nem mond semmit, mégis önmagában érdekes, hogy mi van? Tehát, ha egy címmel el tudjuk érni azt, hogy micsoda ezt a gondolatot, akkor már jó helyen kapizsgálunk. Aztán itt van egy másik ilyen videó, hogy így akadályozza a Facebook a vállalkozásod sikereit. Na, ugye az így akadályozza, ez már így eléggé ilyen hajmeresztő kezdés. Ráadásul ez a címtípus, ez utal arra, hogy itt lesz valami magyarázat, tehát igen, itt el lesz mondva valami. Aztán van ilyen, hogy a szövegírás 3 borzongató hibája. Tehát itt is, amit már említettem, hogy a kicsit negatív megközelítés, a negatív kommunikáció alkalmazása zseniális eredményeket ér el. Aztán itt van, nagyon-nagyon szerették az olvasók ezt, hogy baráti tanácsok szövegíráshoz 7-es lista. Tehát, hogy van egy szám a címben, ami azt üzeni, hogy nem kell fél napig olvasnod, 5 kávét meginnod, mire a végére érsz, hanem itt mindössze 7 dolgot fogunk sorra venni, ráadásul ilyen baráti megközelítésben, ami azt jelenti, hogy tényleg a barátnőmnek is ezeket tanácsoltam, és aztán megírtam ezt a cikket. Aztán van ilyen, hogy hogyan térképezd fel a célközönséget problémáit, és miért kellene ezt tenned? Ugye ez egy felvetés, egy gondolat elültetése az olvasó fejébe, hogy hogyan térképezd fel a célközönségedet. Ez az agyat beindítja, de közben ott van még egy felvetés, hogy miért kellene egyáltalán ezt tenned. Aztán ezután, vagy ezelőtti közvetlen cikk, hogy hogyan írjunk reklámszövegeket gyorsan és egyszerűen. Itt is a hogyannak van varázs ereje, és a gyorsan és egyszerűen, hiszen mindenki gyorsan, egyszerűen, azonnal, tegnapra akar eredményeket, és hogyha ezt meg tudjuk nekik ígérni, hogy ez tényleg gyors és egyszerű lesz, akkor nyilvánvalóan szeretni fogják. Másik cím, a provokatív kommunikáció egyértelmű előnye. Van egy csomó előnye a provokatív kommunikációnak, de a cím arra utal, hogy egy egyértelmű előnyről beszélünk, ami azért jó, azért érdemes erre így rá koncentrálni, már eleve ugye a provokatív szó az már elég nagy figyelmet tud generálni, hogy ez megint csak nem egy 8 napon át olvassandó szöveg lesz, hanem ez egy gyors információ áramlást fog biztosítani. 9 fontos kérdés és válasz a szövegírásról, 5 pusztító weboldal hiba, amik manapság egyenesen végzetesek lehetnek. Aztán van egy ilyen, ami szintén ilyen adat alapján jött létre, hogy szövegíró munkát keresel, olvasd el ezt, kérlek, aztán várunk sorainkban. Tehát a címben nem csak ilyen felvetés van, hanem konkrét utasítás. És stb. 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 A semmit mondó címek azok azt eredményezik, hogy egyszerűen nem figyel oda az, akihez szól. Ami nagyon nagy baj, mert a cím az ugye, ami az első pillanatban eladja a terméket, vagyis hát a cikket az olvasónak, és hogyha rossz a címe, akkor nem fog odafigyelni, pedig életbevágóan fontos lenne, hogy megismerje azokat az információkat. Nagyon-nagyon egyszerűen, hogyha tényleg nem akarsz sokat agyalni, vagy úgy gondolod, hogy nem vagy elég kreatív ahhoz, hogy jó címeket adjál, vagy fantasztikus címeket adjál, akkor a hogyan, az így csináld, vagy az így ne csináld, illetve a bármilyen számot tartalmazó címekkel biztosan nyerő pozícióba fogsz majd helyezkedni, de még ugyanilyen jól működik a tények, illetve a tévhitek taglalása, és ennek megjelenítése a cím, hogy 7 tévhit. Tehát össze lehet vonni ezeket, hogy 7 ok, hogy miért csináld ezt és azt és amazt. 7 módja annak, hogy hogyan pucoljunk ablakot. Bármi témánál ez így szóba kerülhet. Úgyhogy a semmit mondó címek azok így tényleg semmit mondanak, és hát félő, hogy a semmit mondó címek mögött semmit mondó cikkek vannak, de hát azért talán csak nem fordul ez elő. 25-ös hiba. Nincs feliratkozási lehetőség, tehát nem szerzed meg a látogatók elérhetőségét, vagy ha mégis erre vetemednél, akkor blogértesítőnek vagy hírlevélnek nevezed, és már-már elnézést kérsz a létezése miatt. Szeretnék egy mozgalmat indítani a hírlevelezésnek a létjogosultsága mellett, mert egyszerűen a legeslegjobban megérő marketingeszköz, a legnagyobb megtérülést ezt hozza, a legnagyobb figyelmet ezt tudja generálni, a leghatékonyabb mindegyik közül, és mégis sokkal nagyobb figyelem irányul a nyavajás Facebook irányába, és ez számomra ez így felháborító. És én ezt nem tűrhetem, már évek óta mondom, hogy a hírlevél az, ami mindent visz. Nem véletlenül kértem el a te elérhetőségedet, és nem tudom, feltűnt-e, hogy nem blogértesítőt vagy hírlevelet ajánlgattam neked, hanem különféle letölthető tartalmakat, hanganyagot, PDF-et, információt, tudást, kupont, stb. Gyakorlatilag van az a vállalkozás, tehát az ügyfeleink között is van, aki jön, hogy hát szerinte csali anyagot kellene csinálnia, mert olvasta, hogy ez kell, hát nyilván nálunk is olvashatta ezt, de aztán így rávezetjük, hogy nem kell. Például kozmetikusnak nem biztos, hogy kell, kivéve, hogyha a kozmetikus úgy kozmetikus, hogy mondjuk ő vezeti a szalont, és van neki 15 kozmetikusa, és ő a főnök asszony, vagy a főnök úr, és neki az a dolga, hogy marketingezzen, tehát ügyfelekkel nem foglalkozik. De egy egyéni vállalkozó kozmetikusnak, akinek mondjuk kell minden nap 6 ügyfél, annak nem kell hírlevél, meg nem kell blog, értesítő, vagy hírlevélnek csúfolt valami, nem kell csali anyagot összeállítania, számára bőven elég, hogyha mondjuk heti egy-egy cikket megír arról, hogy hogyan ápold a bőrödet akkor, ha fúj a szél, vagy bőrápolási tippek 30 fölött, 40 fölött, 50 fölött, 60 fölött, 70 fölött, 100 fölött, 10 fölött, akármi, mindenféle ilyen modern megoldások, stb. Tehát ilyen 150-200 cikket rögtön tudnék javasolni egy kozmetikusnak, de neki elég hetente egyszer, hogy épüljön az oldala, tehát ott legyen élet, és akkor semmi más dolga nincs, mint a Facebookon kipublikálni az előtte-utána fotókat. Például a műszempilláról, a mennyasszonyi sminkről, a nem tudom én milyen bőrhiba eltüntetéséről, a ráncok csökkentéséről, stb. Ugyanez fodrászoknál, ugyanez műkörmösnél. Nincs szükség blogértesítőre. Van ügyfelünk, aki szoláriumot vezet. Náluk nagyon-nagyon jól működik a hírlevél, hiszen oda bérletet vesznek általában az emberek, és ha az úgy fogy, akkor ugye már gondolgatják az emberek, hogy hát ideje lenne egy új bérletet venni, de most úgy se akarok menni, stb. Na, amikor ők megkapnak egy-egy hírlevelet, akkor elég nagy arányban újra mennek, és akkor eszükbe jut, hogy hát persze, nyilván szeretnék még bérletet, meg szeretnék még járni. Nem halogatják, tehát ezt a halogatós üzemmódot ki lehet kapcsolni egy szolárium esetében, meg olyan helyek esetében, ahol bérlet van, uszoda, konditerem, fitnessklub, bármi, ahova ilyen több alkalmas dolgokat vesznek az emberek, ott már jól működik a hírlevél, de ott se kell csali, hanem ott is inkább egy hirdetést indítanék, helyi lapokban szórólapoznék, stb. Stb. És amikor kiépül a bázis, akkor nekik mindenképp rendszeresen hírleveleznék, és nem kell túlzásba esni, tehát nem kell napi egy hírlevelet kiküldeni, hanem lehet, hogy elég mondjuk havonta 2 darab hírlevél, hát azért az nem egy akkora nagy katasztrófa azokat is megírni. Tehát nem mondom azt, hogy már pedig minden vállalkozásnak kötelező azt az üzleti stratégiát, azt a tartalom stratégiát követni, hogy először feliratkozót gyűjts, aztán ügyfelekké konvertálod őket, aztán majd visszatérő ügyfelekké, hanem át kell gondolni, hogy valóban jó-e nekünk az a stratégia, vagy nem jó. Mert hogyha hirdetésből rögtön tudunk ügyfeleket szerezni, akkor nem biztos, hogy kell a csali, meg nem biztos, hogy kell külön blogértesítő, hanem az ügyfelek e-mail címét szépen eltesszük, és amikor arról van szó, hogy újra meg akarjuk őket keresni, akkor írunk nekik e-mailt. Hát hurrá, ennyi. Vagy felhívjuk őket telefonon, mert ugye nem mindenhol e-mail címet gyűjtenek, hanem van, ahol kifejezetten telefonszámot gyűjtenek. Szóval, ha van hirdetésből azonnal ügyfél, akkor az ügyfeleknek a elérhetőségét kell elkérni, de ha nem annyira jól muzsikálnak a hirdetések, mert mondjuk már elértünk mindenkit, akit el lehet érni. Ugyanazok az emberek jönnek vissza a hirdetésekre, ami meg viszont pénzkidobás, mert a kattintásokért ugye fizetni kell. Akkor viszont el kell gondolkodni azon, hogy építsünk ki egy másik lábat is, amikor olyan tartalmat adunk, amit más nem ad, mondjuk a konkurensek biztosan nem adnak, és akkor oda csábítunk érdeklődőket, akik még nem akarnak vásárolni, de azért már érdeklődnek. Most gondolj bele, hogy ha valaki házat vesz, és költözni akar, akkor a házvásárlás gondolatának pillanatában már tudja, hogy majd költöztetőre lesz szüksége, de még nem akkor kezd el keresni. De már akkor érdekli a téma. És hogyha te megjelensz előtte egy hasznos információval, hogy hogyan csökkentheted a költözésed járó macerát és a költségeid 3 egyszerű trükknek a bevetésével, egy ilyen pároldalas PDF, amit letölt, vagy egy ilyen kis fényképes segédlet, hogy így tedd bele a ruhákat a dobozokba, így csomagold be a nem tudom én miket, így pakold egymásra, így számolt ki, hogy hány köbméteres kiskocsira, vagy akármire lesz szükséged, akkor ezért hálásak lesznek, és ezeknek az embereknek folyamatosan tudsz majd kommunikálni, hogy ha esetleg költözésre lenne szükséged a következő hónapban, akkor most tudsz már időpontot foglalni, mert be fognak telni a lehetőségek. Szóval nagyon-nagyon érdemes átgondolni, hogy van-e létjogosultsága, illetve előremutató-e egy csali a ti esetetekben, mert ez igényel további erőfeszítéseket is. Tehát az e-mail címek megszerzés az nem elég, hanem ugye azt használni is kell, tehát majd kommunikálni is kell, de ugye már eddig is arról beszéltünk, hogy rendszeresen frissülő tartalmaknak kell létrejönniük, tehát ha csak és kizárólag a heti egy-egy cikkedet kiküldött hírlevélben, akkor az azt jelenti, hogy életben tartod a kapcsolatot azokkal, akik valaha vagy vásároltak, vagy érdeklődtek, vagy terveztek valamit veled, de még nem jött létre. Szóval mindenképp hasznos lehet, csak nem mondanám azt, hogy már pedig mindenkinek azonnal fejest kell ebbe ugrania, mert ez azért attól függően, hogy kinek milyen tapasztalatai, meg képességei vannak ez ügyben, meg mennyire felkészült így gondolati szinten, meg marketingügyileg, bizony ez hetekig eltarthat, mire létrejön egy csali. Egy csali anyag, meg mondjuk technikailag a kivitelezése megtörténik, és mondjuk el lehet kezdeni vele foglalkozni. És azt semmiképp nem mondanám, hogy már pedig azonnal mindenkinek rá kell borulnia erre a csali témára, meg a e-mail címgyűjtés témára, és minden mással nem kell foglalkozni, mert tudom, hogy egy működő vállalkozásnál több hetet valami teljesen mással foglalkozni, ami majd nyilván jó lesz, meg jól fog sikerülni, de hát közben azért az ügyfeleket meg ki kell szolgálni. Szóval én nem mondom azt, hogy mindenkinek ez kötelező elem kell, hogy legyen az oldalán, mert nem, de ha igen, akkor el kell vele kezdeni foglalkozni, el kell ezt kezdeni felépíteni. Természetesen ilyen csali anyagokat is nagyon szívesen megírunk, hogyha megengedsz egy kis közbetűzött reklámot. Bármilyen témában, egyébként rengeteg témában írtunk már csalit, és nagyon-nagyon jól működnek, és nagyon-nagyon hűséges embereket lehet verbúválni, de mondom, nem biztos, hogy kötelezően szükség van rá. Ezt a hibát, ezt értelmezzük úgy, hogy a meglévő ügyfelekből mindenképp érdemes adatbázist építeni, tehát ilyen e-mail bázist, ezt így be kell gyűjteni, meg mondjuk mellé a telefonszámukat. Tehát az ne legyen az, hogy egyszer csak eltelik 2 hét ügyfél nélkül, és nem tudsz mihez nyúlni, épüljön egy ilyen Excel táblában az elérhetőségeknek a száma, és aztán, hogyha lesz rá kapacitás, meg úgy tűnik, hogy jól beilleszkedik a stratégiába, akkor majd a csalit is el lehet készíteni, és be lehet vetni, hogy új ügyfeleket lehessen szerezni. 26-os hiba, hogy nincs automatizálva az értékesítés, vagy legalább az első eladás. Ami ugye azért érdekes téma, mert van olyan oldal, tehát nagyon sok ügyfelünknél van az, hogy egyáltalán nincs semmi automatizálva, gyakorlatilag létrehoznak egy oldalas oldalt, és igazából minden ilyen modulnál és tartalomnál az a vége az egésznek, hogy telefonos időpontegyeztetés. Ez teljesen korrekt, tehát hogyha ez az üzletmenetnek az egyik fő jellemzője, meg erre van beállva az egész rendszer, hogy ott tényleg valaki 24 órában fel tudja venni a telefont, akkor gyakorlatilag már ez is automatizáltságnak tekinthető, hiszen ki van alakítva a folyamat. De érdemes elgondolkodni azon, hogy sokan nem biztos, hogy akarnak telefonálni, hanem inkább egy űrlapot kitöltve akarnának időpontot foglalni, vagy jelentkezni, nem tudom, egy kozmetikai kezelésre, vagy érdeklődni mondjuk árról, és hasonló dolgok. Én mind a kettőnek a lehetőségét meghagynám, jó nagy betűkkel, vagy hát ilyen jó nagy tördeléssel kiírnám mindenhova a telefonszámot, hogyha van ez a lehetőség, ha pedig nincs, akkor mindennek az űrlapra kell mutatnia. De ugyanakkor, ha nagyon-nagyon online-ok akarunk lenni, és nem a teljesen a való életben zajló vállalkozásunkat akarjuk így online kicsit megtámogatni, akkor viszont egy nagyon-nagyon furra automatizált értékesítési rendszerre van szükség, és ezt nagyon alaposan ki kell dolgozni. Most sem mondanám azt, hogy erre mindenkinek szüksége van, sőt, nagyon kevés, tehát ilyen 20%-nyi vállalkozásnak van szüksége erre, mert ez is idő. Ez is egy hosszú folyamat, milliónyi szempontot figyelembe kell venni, és innentől kezdve még egy csomó minden egyedi dolog számba tud vevődni. Úgyhogy én azt mondom, hogy jó dolog, ha automatizálva van, ami csak lehet, de nem kell rákattani azért, mert most ezek a trendek, hogy már a big data irányába akarunk elmenni a évi 20 vevőt kiszolgáló vállalkozásoknál is, mert egyszerűen nem életszerű, hogy ilyesminek szóba kellene kerülnie mondjuk egy kis vállalkozásnál. Úgyhogy átgondolásra érdemesnek javaslom ezt, és hogyha van rá mód, meg van hozzá affinitás, akkor mindenképp érdemes kipróbálni, meg mondjuk a versenytársak nem csinálják, akkor ki lehet próbálni, hogy hát ha hatékonyabbak tudtok lenni az értékesítéssel, de hogyha tényleg minden jel arra mutat, hogy ez nem fog annyira előre vinni, akkor meg nem érdemes vele foglalkozni. De hogyha meg igen, akkor meg arra kell törekedni, hogy tényleg minél kevesebb emberi erőforrást igényeljen a fenntartása meg a működtetése, és akár ilyen kis ujjal is lehessen vezérelni. Mert annak annyira nincs értelme, hogy beleölöd a pénzt, az időt, és akkor még 30 ember kell mögé, mert végülis az értékesítés maga még mindig a személyesen zajlik. Tehát akkor nincs rá szükség. Lehet, hogy erre egy külön hetet rá kell szánni, míg az ember végig sakkozza, egy kávé mellett naponta 1-2 órát erre rászánva, de mindenképp érdemes átgondolni, mert hát ez a jövő. Tehát egyre inkább megyünk a digitalizálás felé, nem sokára már minden okos lesz az otthonunkban is, és ezeken keresztül tartjuk majd a kapcsolatot az ügyfelekkel, és akkor érdemes ezeket így már most beintegrálni a saját működésünkbe. 27. hiba egy weboldalon, hogy az értékesítési töltsér nincs figyelembe véve. Ugye az értékesítési töltsére a Tartalomstratégia 5 perc alatt című könyvembe külön egy fejezet van áldozva egy külön ábrával. Emlegettem már ezt, de külön kiemelném, hogy nem csak azoknak szól az oldalad, akik éppen az előző 5 percben megvilágosodtak, hogy tőled akarnak vásárolni, és őket kell rábeszélni, hogy igen, igen, válasz engem, igen, igen, válasz engem. Nem, hanem azoknak is kell, hogy szóljon az oldalad, akik még azt se tudják, hogy mi az, amivel te foglalkozol, soha nem hallottak róla tehát ők az újszülöttek a te viccednél, és számukra te teljesen új vagy, meg minden, amit képviselsz és csinálsz, és nekik is fel kell kelteni az érdeklődésüket. És a folyamaton végig kell őket vinni. Tehát nem csak ilyen, kiválasztok egy olyan embert a sok millióból, aki még sose hallott erről, és neki beszélek, meg kiválasztok egy olyan embert, aki már hallott róla, de még fogalma sincs, hogy akarja ezt, és én majd most őt rábeszélem, meg kiválasztok egy olyan embert, aki már engem ismer, és már többször látott felbukkanni itt-ott hasznos cikkek révén, és akkor már lehet, hogy őt egy perc alatt rábeszélem, meg itt van az az emberke, aki már vásárolt tőlem. Ezt nem így kell elképzelni, hanem úgy kell elképzelni, hogy megszólítom azt az embert, aki soha nem hallott még arról, hogy téglával lehet burkolni a falakat, és őt eljuttatom addig, hogy visszatérő vásárlóm legyen, meg olyan elkötelezett és hűséges vásárlóm legyen, hogy ajánljon engem másoknak is. Na ez a művészete a tartalomstratégiának, hogy ez a folyamat, ez mind a fejedben le legyen modellezve, mind a kommunikációdban megjelenjen, és gyakorlatilag ez egy állandó körforgást eredményezzen a céged körül. Mert ez az, ami biztosítja, hogy mindig legyenek új vevők, és hogy nagyon elégedettek legyenek a régi vevők. Mert hogyha egy ilyen folyamaton viszed végig a vevőidet, az sokkal többet ér, mint hogyha nem tudom én, így 5 perc alatt beesik valaki az oldaladra, aki már 100 burkoló munkáját végignézte, sőt már egyel konkrétan le is beszélte, hogy megcsinálja neki a téglával való burkolást, de aztán meggondolja magát, és mégis téged választ. Ez veszélyes üzem ahhoz képest, mint mikor te udvarolod körbe az illetőt, és te beszéled rá, és győzöd meg arról, hogy igen, erre szüksége van, és pont erre van, és pont rád van, és pont most, és legyen szíves akkor megrendelni ezt a szolgáltatást, és akkor te mindent elintézel neki. Szóval az a vevő kapcsolat, az többet ér, mert azt nehéz tönkretenni egy rossz szóval, vagy egy panaszkodós cikkkel, mint azt, aki most esett be az ajtón, és igazából van egy olyan előélete ezzel a témával kapcsolatban, amihez nincs közöd. És ő az előéletét is ugye rád fogja majd így projektálni, úgyhogy az egy ilyen veszélyes üzem tud lenni. Szóval nagyon fontos, hogy messziről indítsunk, akkor is, hogyha sokkal egyszerűbbnek tűnik azokkal foglalkozni, akik éppen falat akarnak burkolni téglával, és már mindent megvásároltak hozzá. A könyvben erről nagyon-nagyon sokat beszélek, meg megmagyarázom, hogy miért is, meg hogyan kell ezt értelmezni. 28-as hiba, hát el se hiszem, hogy eljutottunk eddig, hogy nem figyeled a konverziókat, és nem teszel az arányok javításáért. Keresztkérdésem szokott lenni az ügyfelekhez, amikor megkeresnek azzal, hogy hát a teljes weboldalt gatyába kellene rázni, hogy hány látogató van naponta, abból mennyi a vásárló, honnan érkeznek, stb. Tehát ugye a statisztikai adatokra így rákérdezek. És akkor így mondjuk van az ügyfél fejében egy cél, hogy akkor ő most a Facebook oldalokat is szeretné így nagyon nyomatni, tehát oda naponta kellene egy-egy új poszt, és akkor hogy gyúrjunk erre, mert ez nagyon jó. És akkor megkérdezem, hogy jó, de a Facebookról érkező vásárlók aránya az mekkora, és nem tudja megmondani. És akkor van az, hogy hát kiderül, hogy nincsenek adatok. Ami ugye, ha egy új oldal indul, akkor még nem nagyon vannak adatok, de azért így elképzelések lehetnek. És nem az a baj, hogy nincsenek adatok, mert azon lehet segíteni, és akkor 2 hét múlva vissza lehet térni a kérdésre, tehát gyorsan egy analitikai szoftvert telepíteni, vagy hát ugye beintegrálni, Search Console-t beizzítani, és akkor 2 hét múlva már elég jó adatokkal vagyunk ellátva, és akkor lehet tovább építkezni. De a számomra a borzasztó az, hogy nem használják a cégvezetők az adatokat, és rossz adatokkal dolgoznak, és ilyen megérzések alapján mondják azt, meg ilyen, már pedig a Facebook az nagyon jó berögzült séma alapján a Facebookon akarnak nyomulni, holott nyilvánvalóan látszik, hogy hírlevélből sokkal-sokkal gazdagabbak lennének. Úgyhogy vannak ilyen aranyszabályok a konverziók arányaira. Annak idején a 100 látogatóból egy vásárló számmal, ugye arányszámmal dolgoztunk, szerintem ez ma már 200 per egy, tehát 200 látogatóból egy vásárlóra lehet számítani, és akkor ki lehet számolni, hogyha nekünk napi 10 vevőre van szükségünk, akkor az 2000 ember. 2000 látogató. Na most a realitás az az, hogy általában egy vállalkozásnak havonta van ennyi látogatója, nem naponta, és hát ugye ez eléggé problémás. Na ilyenkor van az, hogy hát igen, tényleg kellene a hírlevelünket kihasználni, és akkor onnan már jóval jobb eredmények jönnek, de hát onnan sem igazából van követve, hogy mennyi. Én ezt nagyon nagy hibának tartom, mert a leggagyibb kinézetű weboldalon is el lehet érni eredményeket, meg ilyen nagyon ilyen kis szerencsétlen szövegekkel, meg béna hirdetés szövegekkel el lehet érni eredményeket, és akkor, ha tudjuk, hogy milyen eredményeket értünk el, akkor azon lehet javítani. Használjunk számokat, és mindenképpen tudjuk azt, hogy ezeken javítani kell, és nem engedhetjük meg, hogy ezek romoljanak. Mert hogyha romolnak, akkor, vagy romlanak, akkor abban nem biztos, hogy az van, hogy mit tudom én, megunták az olvasók, meg a látogatók az oldalunkat, hanem az is lehet, hogy valaki sokkal jobban csinálja, mint mi. És nem vesszük észre. És így abba a tévhitbe ringatjuk magunkat, hogy most ilyen holt szezon van, most nyilván nem annyian vásárolnak, és akkor eltelik ezzel egy-másfél hónap, hogy elhitetjük magunkkal, hogy holt szezon van, közben meg fölnő mellettünk egy olyan konkurens, hogy az életben nem fogjuk legyőzni, mert neki másfél hónap előny az olyan, mintha mi 10 év előnnyel rendelkeznénk. Szóval, hogy itt nagyon-nagyon észen kell lenni, és én azt gondolom, hogy egy vállalkozásnál a számoknak az ismerete, meg a szeretete, az így alapvetés kell, hogy legyen, és tudnunk kell azt, hogy hány ember jön be a boltunkba nézelődni, hányan vásárolnak, ebből hányat ismerünk már személyesen, tehát kik a visszatérő vevők, és hogyan küzdhetünk azért, hogy kétszer ennyien jöjjenek be a boltba, vagy háromszor ennyien, mert akkor az a többi számra is majd, többi mutatóra is majd jó hatással lesz. Ha nagyon nagy hibát kell mutatnom, mondjuk 3-at ebből a 28-ból, akkor az a elhagyatott érzetű weboldal, és innentől kezdve ugye ebből következik, hogy nyilván nem frissül rendszeresen a tartalom, meg az, hogy ezek a konverziós arányok, ezek teljesen figyelmen kívül vannak hagyva, és ilyen megérzések és hasraütések alapján szervezzük a vállalkozásunkat, amiben esetleg több ember is dolgozik. Tehát az, hogy magunk elbohóckodunk, itt szerencsétlenkedünk egy-egy weboldallal, az teljesen jó dolog, mert ez nagyon tanulságos. De hogyha vannak alkalmazottak, alvállalkozók, megbízási szerződéssel dolgozunk emberekkel, tényleg számít egy csomó ember arra, hogy mi sikeresek vagyunk, akkor nem lehet elszórakozni a dolgokat, és komolyan kell venni. És egyébként ezt annyira vett komolyan, hogy amikor ugye kiadod ezeket a munkákat, hogy webgrafika, weboldal felépítése, rendszeres karbantartás, akkor tedd már fel ezeket a kérdéseket a webmestereknek, meg grafikusoknak, hogy ez, amit te itt most ajánlgatsz nekem, hogy szuper képek, meg ilyen menü, meg olyan izé, ez a konverziót hogyan fogja növelni? Mert ez az a kérdés, amivel így hasba lehet akasztani a webmestereket, mert nem biztos, hogy erre tudnak válaszolni, és ha tudnak válaszolni, és azt fogja mondani, hogy azért fogja növelni ez a konverziót, mert én most ezt a nagyon bonyolult menürendszert le fogom neked egyszerűsíteni, átláthatóbbá teszem, stb., vagy bármi olyat mond a konverzióval kapcsolatban, ami valóban érződik rajta, hogy ért hozzá, akkor örülhetsz, mert megfogtad az Isten lábát egy hozzáértő webmesterrel. De ha elkezd hadoválni, meg azt mondja, hogy nem az a fontos, vagy bármi olyat mond, ami hát kinyilvánítja, hogy hát igazából nem a te szempontjaidat akarja figyelembe venni, akkor már is ez egy intőjel, hogy lehet búcsút mondani az illetőnek. Úgyhogy ezek azért nagyon fontos információk és adatok, ezek a konverziós számok, mert stratégiai döntéseket tudsz erre alapozni. Enélkül, hát szórakozásnak jó az a vállalkozás, de hát nem tudom, hogy szórakozni akarsz-e. Hát ennyi volt. Ilyen listáknál, ugye ez egy nem rövid interpretálása ennek a témának, remélem, hogy azért végig bírtad szenvedni. Ilyen listáknál mindig az van, hogy vagy azt gondolja a befogadója, hogy úristen, mind a 28-al kellene most foglalkoznom, vagy azt gondolja, hogy úristen, melyikkel kezdjem. Én azt gondolom, hogy ha van egy rendszeresen frissülő oldal, akkor olyan nagy baj nem lehet. Ez olyan, mint az építkezésnél a biztos alapok. Tehát megvannak az állandó tartalmai az oldalnak, és megvan az a része, ahova mindig új és új információt lehet kitenni. Ezt hívják általában blog szekciónak, vagy a hírek menüpontnak. Akkor van mire építkezni. Akkor is van mire építkezni, még nincs is készen a weboldal, de a fejedben már valamennyire összeállt, és igazából én azzal kezdeném, hogy rendszeresen frissüljön a tartalom, mert az a te számodra is iszonyatosan tanulságos. Tehát ha te hozzá se nyúlsz, ott van az oldala tök üresen, kong az ürességtől, 3-4 oldala fel van töltve, nem tudom én, ki vannak rakva a cégadatok, meg ilyen nagyon alapvető dolgok el vannak rajta intézve, az számodra semmi tanulságul nem fog szolgálni. Az egy ilyen energiaszívó állapotba fogott majd lenni, és akkor te majd azt érzed, hogy na, hát erre is egy csomót mindent áldoztunk, és nem működik az egész fene, aki megeszi. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha mindig van vele foglalkozva, akkor az azért növekedni fog, tehát növekedést fog generálni, úgyhogy a rendszerességre, a frissülésre helyezném az első hangsúlyt. Aztán átgondolnám, hogy kell-e neked mind a 28 problémával foglalkoznod, mert szerintem nem. Ilyen átlagban én azt szoktam látni, hogy ilyen 10-12 sarkalatos témát végig kell ilyen ebből a 28-ból gondolniuk az ügyfeleknek, és van, aminél arra jutunk, hogy nem kell vele mégse foglalkozni, de akkor így kikristályosodik a stratégia. De az, hogy nem kell foglalkozni, az biztosan nem fordulhat elő, mert én, aki 10, lassan 11 éve ezzel foglalkozom, még nekem is vannak olyan dolgok, amik így ilyen megvilágosító erejű felismerések a saját weboldalamon, és akkor így mindig van előre menni lehetőség. Mindig azt szoktam mondani, amikor ügyfeleim azt mondják, hogy úristen, most akkor annyi teendőt adtál, hogy beborulok a szék alá, hogy mindig ezt szoktam arra mondani, hogy de hát akkor ez jó hír, mert a legrosszabb az, amikor nincs már mit tenni, amikor már hiába hirdetsz, nem jön vevő, amikor hiába publikálsz, senkit nem érdekel, amikor hiába görcsölsz, nem érsz el embereket, amikor hiába keresed a kapcsolatokat, már mindenki számára érdektelen, hogy te mit csinálsz, és akkor már nincs mit tenni, akkor abba kell hagyni. De ha tényleg azt látod, hogy milliónyi dolgot kellene most hirtelen csinálnod, vagy megcsináltatnod a webmestereddel, akkor az jó hír, mert van növekedési potenciálod. Ha az van, hogy hát ezekkel már nem érdemes foglalkozni, az meg azért jó hír, mert akkor itt a döntés lehetősége, hogy abba hagyni azt, amit csináltál eddig, és valami teljesen újba kezdeni, úgy, hogy ezeket a hibákat már nem követed el. Úgyhogy nagyon-nagyon jó munkát kívánok neked a jövőre, és remélem, hogy még fogunk találkozni.